Vendégeink a stúdióban továbbra is Gazsuhely Ferenc, a Magyar Hírlap főszerkesztője, és Tamás Ervin, a Népszabadság főszerkhelyettese. Itt a hírek előtt a miniszterelnök és a kormánypárt egy évét próbáltuk értékelni, és azt, hogy ebből mi következik a jövőre nézve. De milyen évet zárt az SZDSZ, amelyik azért mégiscsak az év végén felmutathatja azt, hogy a választási programjában is szereplő az egészség, átalakítjuk az egészségügyet, vagy reformokat hajtunk végre az egészségügyben, ígéret mégiscsak valahogyan teljesült, hiszen beindul egy reform az egészségbiztosításban, mégis a párt nagyjából 1%-on áll különböző közlemény kutatási adat szerint. Milyen helyzetben van az SZDSZ, Gazsuhely Ferenc?
Nem lehet jobban minősíteni, mint a nagyobbik kormányzó pártot, amit egyrészt a népszerűségi adatok is mutatnak, ne kerüljünk a felmérések bűvöletébe.
Mert igen, mert általában ciklus közepén mindig itt
ciklus közepén általában mély ponton vannak ezek, tehát olyan nagyon nagy jelentőséget nem lehet neki tulajdonítani. Azért ez az egészségbiztosítási törvény, ez ugye köszönő viszonyban van az ő tervezetükkel, de már olyan mértékben a politikai alkuk során fölpuhult, hogy amennyire én tudom, már nagyon kevéssé hasonlít arra az eredeti programra, amivel ők ebben az ügyben elindultak, ami ennél sokkal markánsabb program volt, és ami egyébként figyelembe nem vette egy elszegényedő országban a nincstelen rétegeknek a helyzetét, tehát az alapellátásról való gondoskodást, azt nagyon felületesen kezelte, de biztos mondjuk beállt volna, akkor bizonyos társadalmi csoportoknak, elsősorban a középrétegeknek akár kedvezőbb lett volna. Ez a mostani törvénytervezet nem lehet mondani, hogy egyetlen társadalmi csoportnak kedvezne. Más szempontból ugye hát választottak maguknak egy olyan csillagot Kóka János személyében, aki hát egy botrányköve volt az idei politikai szezonnak, ugye rengeteg kétes ügy fűződött a nevéhez, személy szerint hozzá és általa vezetett minisztériumhoz is pályáztatások, pénzek elosztása és egyebek. Gyönge éve volt az SZDSZ-nek, azt hiszem.
Tamás Ervin?
Hát én szerintem sem erős évet zártak. És úgy gondolom, hogy az a törekvés, hogy az SZDSZ jobban megmutassa önmagát, önmaga törekvéseit, az meglehetősen felemásan sikerült. Ráadásul, és itt nem csak Kóka Jánosra gondolok, az a fajta morális felsőbbrendűség, amelyik az SZDSZ-t a rendszerváltás után jó ideig jellemezte. Emlékezzünk vissza, a Tocsik ügybe itt volt egy szélfúvallatnyit a párt, és Pető Iván azonnal lemondott az elnöki tisztségéről. Szóval ezeket az emlékeket úgy visszapergetve, hát van mind gondolkodniuk. És elveszte tényleg nagy hatású értelmiségi politikus, inkább gondolkodókat folyamatosan évről évre, akik azért, hogy mondjam, meghatározója a magyar értelmiségnek, és ezek a rendszeres kilépések, távozások gondolom szintén nem használnak a párt.
Azért az SZDSZ-szel szemben fölvethető egy nagy adósságuk, tehát a szemükre vethető egy nagy adósság. Amikor a második Gyurcsány kormány megalakult, illetve az ő választási programjukban központi helyen állt az adóreform. Az egykulcsos adózás bevezetése nyilván nem azonnal, de megfelelő előkészítés után. És úgy tűnt, hogy ez az adótervezet, ez bár lehet, hogy vitatható, de mégiscsak egy szakmai program. Ebből teljesen visszaléptek, tehát se kép, se hang. Pillanatnyilag ott tartunk, hogy azt mondják a gazdasági elemzők, 2011 előtt semmi körülmények között nem tudnak hozzányúlni itt az adókhoz, már pedig a legnagyobb probléma éppen az adók és járulékok körül van. Ugye olyan mértékig túladóztatott például a vállalkozói réteg, hogy éppen ezért a gazdaság motorjává képtelen válni, a járulékok pedig olyan magasak, hogy a szürke gazdaságba terelik át a munkavállalóknak egy jó részét. Úgyhogy ez a legnagyobb adóssága az ez.
De mi következik mindebből az SZDSZ 2008-as politizálására vonatkozóan? Ugye sokszor felvetik azt, hogy az SZDSZ adott esetben egyszer ki is lépett a koalícióból, ami a kormányzás stabilitása szempontjából lényeges és fontos. Arról is sokat beszélnek, hogy megmarad-e Kóka János a párt élén. Tehát milyen változásokra számítanak az SZDSZ-nél, Tamás Ervin?
Hát ez megint ilyen tippelés. Én úgy gondolom, hogy a népszavazásig az SZDSZ-ben nem lesz változás, sem az elnöki poszton, sem a koalícióval való kapcsolatát illetően. A népszavazás eredményétől azonban sok minden függ. Nem akkora változás, mint amit Orbán Viktor gondol, de nem is akkor, amit Gyurcsány Ferenc.
Tehát de az SZDSZ valahogy... szempontjából mi függhető?
Hát az SZDSZ szempontjából is, ha a további amortizációt okoz a népszavazás eredménye, akkor a kilépés, amiről előbb beszéltél, az valóban felvethető, hogy menteni, ami menthető, különben tényleg elsüllyednek, és nem fognak bekerülni a parlamentbe, vagy pedig egy olyan belső elégedetlenség, amelyik leváltja a mostani ügyvivőket, mostani elnököt, és újat ültet a helyébe. Sokat a dolgon nem fog változtatni.
Ne felejtsük el, hogy azért az SZDSZ hagyományos bázisa Budapest, a főváros. Most Budapest szinte nagyobb bajban van pillanatnyilag, mint az ország, vagy hasonló bajokkal küzdik a budapesti vezetés, mint a kormány. Végletesen eladósodott a város, belekezdtek olyan luxus beruházásokba, mint a metró, amely pillanatnyilag 510 milliárd forintnál tart, nem látni a fedezetet hozzá, és ki tudja, hogy ez az összeg még hol áll, meg ki tudja, hogy egyáltalán a metró beruházást hogy tudják befejezni. Vagy itt van ez az elvetélt kormányzati negyed história, amitől most már úgy néz ki, hogy retirálnak, elutálják az egészet.
Most ez nem Demszkisára, mármint a kormányzati
negyed. Hát én nem nevesítettem Demszkire, de azért mégiscsak hozzá kötik Budapest vezetését, és azért
és
ez
a tragikus, hogy luxus beruházás. A metrót nem nevezném. Abszolút szükséges beruházás.
Na de nem abban a helyzetben, Ervin, hát nem abban a helyzetben, amikor gyakorlatilag a közösségi, tehát a tömegközlekedés egyáltalán nem megoldott a városban, amikor a BKV teljes csődben van, amikor gyakorlatilag éppen hogy a szárnyvonali közlekedés ugye az agglomerációból nem megoldott, tehát tízszeresére emelték a hévbérlet árát például, tehát egész egyszerűen munkába nem tudnak bejutni az emberek a Budapest közeli településekről, de nem csak a közlekedés oldaláról van bajban a város, hanem ezer sebből vérzi, gondoljunk a parkolásra, gondoljunk a örökösen megépülő a Kinkumi hídra, amiből egyelőre semmi nincsen, tehát az örökös tervből, tehát semmit nem tudnak az égvilágon felmutatni, és azért ezt az SZDSZ-hez köti.
Hát az SZDSZ-hez köti. Az önkormányzati budapesti önkormányzati választásokat.
És a város ciklusról ciklusra megy lejjebb gyakorlatilag.
Itt pont az a probléma, hogy a nagy projektek alig-alig válnak valóra most már lassan évtizedek óta, mert a metró az nem 90, hanem még a rendszerváltozás előtt napi renden volt, és minden 4-5 évben újabb és újabb tervek, újabb és újabb beruházási programok születtek, amelyek folyamatosan csúsztak, vetéltek el, és drágították meg az egészet. Iszony a csillagászati összeggé.
Amit
befejezünk és betemetünk, azzal én úgy gondolom sokat ártunk, és ez azért horkantam föl, hogy luxus beruházás, mert ezek azok a jelzős szerkezetek, amelyek a prekoncepciókat iszonyatosan megerősítik. Miközben a Gazsó Ferenccel mindenbe egyetértek, mert Budapest tényleg borzalmas helyzetben belavírozta magát, megkerült is.
Szeretnék annyit pontosítani röviden, hogy a luxus szót én arra értem, hogy a jelenlegi helyzetben egy elszegényedő országban, egy kaotikus fővárosban, amely még egyszer mondom, ezer sebből vérzik, ebben a szituációban, ebben a helyzetben minősíthető luxusnak egy metró vagy egy kormányzati negyed. Egyébként teljes mértékben egyetértenék azzal, hogy innen kell gazdagodjon az ország.
Vendégeink a stúdióban Gazsó Ferenc, a Magyar Hírlap főszerkesztője és Tamás Ervin, a Népszabadság főszerkesztője, és a hírek után folytatjuk.